Mai adás közben van is lehetőség hívni a budapesti stúdiónkat, ha lenne kérdés a mai témánkhoz, amelyről fogunk beszélni. Tovább fogunk beszélni a bűnbánat és kiengesztelődés szentségéről, de az, ha van kérdés, vagy valami szeretnének megosztani is, hogy mennyire fontos az életükben a bűnbánat és kiengesztelődés szentsége. Azt lehet megtenni, lehet telefonálni 061-374-0904-es telefonszámra. Két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy annak a szentségnek, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségének több neve van. Ez megtérés szentségének, a bűnbánat szentségének, a gyónásnak, a bűnök megvallásának szentségének nevezik, a bűnbocsánat szentségének, vagy a kiengesztelődés szentségének nevezik azt a szentséget. Ezek a nevek mutatnak is, hogy mit kaphatunk abban a szentségben. Milyen gyümölcsöket hoz az életünkbe, a lelki életünkbe az a szentség. Szentség, amelyről lehet mondani, hogy a szentségek között legnehezebb szentség. Hiszen azért nehéz az a szentség, mert egyrészt, hogy meg kell vallani bűneinket, de nehéz azért is, hogy szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy az életünkben vannak sötét oldalaink, vannak hibáink, amelyeket még javítanunk kell. Tovább arról a szentségről azt lehet mondani, hogy ha használjuk az egyház atyák fogalmait, az a szentség második megtérés jelent. Első keresztényeknél gyakran úgy volt, hogy sokáig halasztották a keresztséget, mert úgy volt, hogy a keresztsége szentsége után csak egyszer volt lehetőség a bűnbánatra. És azért emberek gyakran csak később, nem egyszer, már a haláluk közelében lettek megkeresztelve, mert nem akartak elveszíteni azt a lehetőséget, alkalmat a bűnbánatra, ami utána még a megkeresztelkedés után csak egyszer volt lehetséges. Mi tudjuk, hogy többször rendszeresen tudunk járulni ehhez a szentséghez. A katekizmusban azt olvassuk, hogy van egy minimum, ami is az egyházi parancsolatokban meg van fogalmazva, hogy évente meg el kell végezni a szent gyónást. De ha valaki komolyan veszi a lelki életét, nagyon akarja állandóan élni a megtérést, az érzi, hogy az egyszer évente az túl kevés. Ha komolyan akarunk válaszolni Jézus meghívására, amelyet megfogalmazta a nyilvános működése elején, betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Látunk, hogy ez a megtérés igazából a mindennapi feladatunk. És azon az után szükségünk van az Isten kegyelmére. Mert részben fontos azt, hogy törekszünk jól élni, és törekszünk követni Jézus tanítását, az isteni parancsolatok szerint élni. De tudjuk, hogy az ember túl gyenge. Néha, ha olvasok a parancsolatokat, az evangéliumot, lehet, hogy néha is jön a gondolat, hogy mennyire ezeket a szép tanításokat lehet megvalósítani. És ha nézünk is a bűnbánat is kiengesztelés szentségének gyümölcseire, az első és legfontosabb gyümölcs az, hogy kapunk a feloldozást, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. De azon kívül még másik nagyon fontos gyümölcs a kegyelem, amely segít nekünk jót tenni. Úgy, mint minden szentség, a bűnbánat is kiengesztelés szentsége is egy kegyelem forrása, és ott tudunk megtisztulni és megerősödni. Könnyebben tudunk járni azon az úton, amelyre Jézus meghívott minket. Könnyebben tudunk járni a hitünk útján. És a katekizmusban is, ha készülünk a gyónásra, látunk, fel van sorolva három cselekedet, amelyet a bűnbánóknak meg kell tenni, amikor járul ehhez a szentséghez. A katekizmusban olvasuk a bánatról, a bűnök megvallásáról és az elégtételről. Első is legfontosabb dolog a bánat, mert ez ad nekünk, a szívünknek olyan lehetőséget, hogy akarunk valamit megváltoztatni az életünkben. A katekizmusban 1451. pontban azt olvassuk. A bűnbánó cselekedetei között az első a bánat, ami a lélek fájdalma az elkövetett bűn felett, az utálat iránta, azzal az elhatározással, hogy többé nem vétkezik. Bánat lelki fájdalmat jelent, mert tudjuk, hogy akkor, amikor elkövettünk a bűnt, tettünk valamit az emberek ellen és az Isten ellen. Megbántottunk az embereket, akiket szeretjük, akik közel vannak hozzánk, és megbántottuk az Isten, aki szeretett minket már akkor, amikor megteremtette minket, mielőtt még születtünk a világra. És az a lelki fájdalom, azért, hogy megbántottunk az Istent, vezet arra, hogy tudunk elhatározni, hogy tovább az életünkben vállalunk egy, lehet mondani, harcot a bűn ellen, hogy az Isten segítségével és a saját ereinkkel akarunk jobban követni Jézus példáját. Hát ahhoz, hogy tudjuk megbánni a bűneinket, szükséges is a lelkiismeret vizsgálata. Mikor nézünk az életünkre, mikor észreveszünk, hogy vannak ezek a cselekedeteink, amelyekkel megbántottunk az Isten és az embereket, ez indít minket a bűnbánatra. De azért, hogy tudjuk ezeket észrevenni, amikor tartjuk a lelkiismeret vizsgálatot, érdemes mindig a Szentlélek segítségét kérni. Lehet is használni, amikor készülünk a gyónásra, segítséget. Például az, ami minden imakönyvben találunk. Kérdéseket, amelyek segítenek nekünk megnézni, hogy milyen az életünk. A bűnbánat és kéngesztelés szentségeinél, a lelki ismeret vizsgálatánál. Nem az a lényeg, hogy tudjuk csak felsarolni a dolgokat. Nagyon fontos is, hogy a Szentlélek segítségével tudjuk találni azt, hogy miért így cselekedtünk. Honnan jönnek például a rossz gondolataink. Mert akkor sokkal komolyabban tudunk valamit változtatni az életünkben. Nem csak felületesen elkerülünk bizonyos cselekedeteinket, bizonyos hibáinkat, hanem tudunk gyökeresebben változtatni az életünket. Amikor beszélünk a bűnbánat is kiengesztelés szentségéről, a lelkiismeret vizsgálatáról, nagyon tetszik nekem az a másik név a lelkiismeret vizsgálatának, a lelki tükör. Az a tükör segít nekünk megnézni, összehasonlítani magunkat az Isten tervével. Mennyire megfelelünk az Isten tanításának, Isten tervének. És azért is annyira fontos azt a Szentlélek hívása, amikor tartjuk azt a lelkiismeret vizsgálatot. Mert hát a tükör, ha otthon van, akár a legnagyobb tükör, nem lesz hasznos, ha nincs fény. Fény nélkül a tükörben nem látunk semmit. És azért a Szentlélek segítségével tudunk megismerni a bűneinket. Amikor még készülünk, amikor tartjuk a lelkiismeret vizsgálatot, hát lehet találni nagyon sok olyan változatot a lelkiismeret vizsgálatának, a lelki tükörnek. De ha már valamikor úgy érezzük, hogy már előre haladtunk, hogy már erősebb a hitünk, tudunk is nézni az életünkre bizonyos szentírási szakaszok fényében. Például az evangéliumi boldogságok fényében, vagy a szeretett himnusz fényében. Hiszen ott nem csak nagyon szép az a szöveg, hanem nagyon fontos is az, hogy nagyon konkrét dolgok vannak, amelyek mutatnak, hogy mit kell tenni, hogy a szeretetünk tényleg igazi legyen, olyan legyen, mint az Isten szeretete. Amikor bűnbánatról beszélünk, amikor megismertünk a bűneinket, nagyon fontos, hogy két fajta van annak a bűnbánatnak. Van tökéletes és tökéletlen bánat. A tökéletes bánat az Isten iránti szeretetből fakad. Úgy állunk az Isten előtt, mint a gyerekek, mint Isten gyermekei, és tudjuk, hogy azért bánjuk a bűneinket, azért érezzük azt a lelki fájdalmunkat, mert valahogyan elutasítottunk az Isten szeretetét. Nem válaszoltunk teljesen az Isten szeretetére. És ez hát a tökéletes bánat. De azon kívül van is tökéletlen bánat. És az a tökéletlen bánat a büntetésektől való félelemből fakad. Hát a gyerek nem mindig azért akarja elkerülni a rosszat, mert tudja, hogy megbántotta a szüleit, érzi azt, hogy nem tökéletes a szeretete. Hanem néha azért akarja rendesebben viselkedni, mert tudja, hogy hát ha nem lesz jó, nem változik a magatartása, akkor lehet, hogy lesznek valamilyen következmények. Lesz valami büntetés. De ahhoz, hogy tudjuk megkapni a feloldozást, nem feltétel az a tökéletes bánat. Persze, hogy arra törekszünk, hogy inkább az Isten szeretetére próbáljuk jobban válaszolni. De ahhoz, hogy tudjuk a bűnbánat is kiengesztelődés szentségében kapni a feloldozást, elég is az a tökéletlen bánat. Azt, hogy félünk attól, hogy a bűneink után jár valamilyen büntetés. És tovább az, ami fontos, hogy a bűnbánat arra vezet minket, hogy akarunk valamit megváltoztatni az életünkben. És amikor már készülünk a gyónásra, hát tudunk, hogy mindent nem tudunk tökéletessé tenni az életünkben nagyon rövid időn belül. Azért érdemes mindig, amikor megismertük a bűneinket, megbántunk a bűneinket, elhatározunk azt, hogy szeretnénk másképpen élni. Nagyon fontos találni egy-két dolgot, amire a gyónást követő időben jobban fogunk figyelni. Hogy különösen megpróbálunk valami hibánkat, valami bűnünket elkerülni. Vagy megpróbálunk azt, ami szoktunk álmulasztani, hogy arra figyelünk is, megpróbálunk jobban megvalósítani ezeket a cselekedeteket. Mielőtt folytatjuk most a következő részen az a bűnök megvallásáról, most hallgassuk egy zenét.
Istennek vérző fiú.
tovább folytatjuk hittanóránkat a bűnbánat és kiengesztelődés szentségéről. Ha van kérdés, vagy valami megasztani való a Szent Jónás fantasságáról az életünkben, azt meg lehet tenni a budapesti stúdiónk telefonszámon 061-374-0904. Amikor már bűnbánat által lelkiismeret vizsgálata, bánat és az elhatározás által, hogy szeretnénk valamit változtatni az életünkben, a hívő felkészül a bűnök megvallására, a gyónásra. A katekizmusban olvassuk, hogy mit hoz az életünkbe az a pillanat, amikor megvalljuk a bűneinket. A bűnök megvallása, vádolása pusztán emberi szempontból nézve is megszabadító és megkönnyíti a másokkal való megbékélést. A gyónásban a megvallás által az ember szembenéz a bűnökkel, melyekben vétkesnek bizonyult. Vállalja a felelősséget, és ezáltal újból megnyílik Isten és az egyház közössége felé, hogy lehetővé váljon egy új jövő. Gyakran, amikor tapasztaljuk valamilyen gondokat, amikor néha valamilyen hibák miatt érezzük valami lelki nyomást, néha tapasztaljuk azt, hogy akkor is nagyon sokat segíthet egy megbeszélés. Azt, hogy tudjuk más emberrel megosztani ezeket a nehéz dolgokat, nehéz lelki nehézségeinket. De a bűnbánat is kiengesztelődés szentségének, a gyónásnak a célja nem csak azt, hogy elmondjuk valamit, hanem azért, hogy így kifejezünk azt, hogy megbántunk a bűneinket, és kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Azért tovább a katekizmusban 1456. pontban azt olvassuk. A papnak tett bűnvallomás a bűnbocsánat szentségének lényeges része. A bűnbánóknak a gyónásban fel kell sorolniuk valamennyi halálos bűnüket, melyeknek gondos lelkiismeret vizsgálat után tudatában vannak, még ha egészen titokban is a 10 parancsolat 2 utolsó parancsa ellen követték is el. Mert ezek a bűnök néha súlyosabban megsebzik a lelket, és veszélyesebbek, mint azok, amelyeket egész nyilvánosan követtek el. Van egy betelefonálónk. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Kedves atya, én kaptam az egyik testvéremtől, egy templomi közösségbe járok, egy olyan füzetet, amiben van egy ima, a megbánt bűnök után járó büntetés teljes elengedésére. Én erről eddig nem tudtam, és most nagy örömmel fedeztem fel, és úgy gondolom, hogy ez jó Isten előtt kedves, ha ezt imádkozzuk, és azt javasolják, hogy ezt az imát egy hét, egymás követő, egy héten, a hét egymás követő napon át kell imádkozni, akár a katolikusoknak, vagy a nem katolikusoknak is. Az lenne a kérdésem, hogy helyeseli ön ezt az imádságot?
Hát nem tudom pontosan, milyen imádságról van szó, de úgy van, hogy első dolog, hogy vannak olyan imák, ami segítenek nekünk teljes búcsút elérni, és arról még lehet, hogy a következő alkalomnál inkább fogunk beszélni, hogy úgy van, hogy a a Szent Gyónásban megkapjuk a bűneink bocsánatát. Aztán Isten megbocsátotta a bűneinket, szabadak lettünk az örök büntetéstől, mert hát tiszta lett a szívünk. De azon kívül mindig a bűnünk után marad is ideiglenes büntetés, ami vagy itt a földön valamilyen nehézségeken át tudunk, szóval szenvedések elviselésében tudjuk elérni, javítani, vagy halálunk után a tisztító helyén, de vannak is olyan alkalmak, amikor tudunk vagy részleges, vagy teljes búcsúban részesülni. És arra nagyon sok imádság van. Hát a nem katolikusok nem fogadják a bűnbánat és kiengesztelődés szentségét, nem fogadják a búcsukat. Azért az az ima inkább csak katolikusoknak szól.
Igen. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Dicsértessék.
Mindenre amen. Amikor beszéltünk arról, hogy hát mit kellene megvallani, hát hogy először készülünk, és nagyon fontos azt, hogy nem csak tartjuk bűnnek azt, ami látható. Nem csak az, ami nyilvánosan tettünk, azt, amit emberek vettek észre, hogy ezt bűnnek tartjuk, ha pedig valami úgy sikerült, hogy senki nem látta, akkor ez nem bűn. De ez nem így van, mert a bűnünk hát szívünkben születik. Azt, amit is Jézus mondta, hogy azt, ami tisztátalanná tesz minket, az, ami a szívünkből ered. És az a rész, a bűnök megvallása, hát ez is olyan alkalom, amikor tudunk néhány hibát elkövetni. Pálya Szent Vince, amikor beszélt róla, három olyan nagyobb, legnagyobb hibát említette. Első azt, hogy nem mondjuk teljesen mindent. Túl kevesen mondjuk. Másik dolog, másik hiba azt, hogy beszélünk túl sokat. A harmadik dolog, harmadik hiba azt, hogy beszélünk a dolgokról nem úgy, ahogy vannak. Első dolog, hogy túl keveset mondjuk. Hát a halálos bűn esetében nagyon fontos is azt, hogy mondjuk vagy bizonyos körülményeket, vagy hányszor ezt a bűnt elkövettünk, hogy ez csak egyszer történt valamikor, vagy nagyon már rendszeresre vált az a bűn, annak a bűnnek elkövetése. Mert hát ez nem mindegy, hogy csak egyszer elestünk, vagy ez már valami állandó dologról van szó, ami kicsit lehet összehasonlítani a függőséggel. Most megint van egy betelefonálónk. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Nagy tisztelettel köszöntöm, atya, és a hallgatókat is, Mária vagyok, hogy a gyónás milyen nagy ajándék. Egy tudós, nem jut most eszembe, nemrég halt meg, de azt tudom, hogy a fia az pap lett, és a teológián tanít Esztergomba. És az ő édesapja mondta, hogy a fia a papnak azt elmondta, amit a szülőknek nem. Tehát mennyire fontos lenne a fiatalságot így nevelni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekelőtt köszönöm szépen ezt a gondolatot. Igen. Ez biztos, hogy nagyon fontos az a nevelés arra, hogy vegyünk észre a bűneinket. Első dolog az, hogy hát túl kevesen lehet mondani. A gyónásban kötelességünk van megvallani a halálos bűneinket. Azaz, azokat a bűneinket, amelyeket teljesen szabadon, szabad akaratunkkal, szándékosan elkövettünk, és ezzel valamilyen komoly dologban megszegtünk az Isten parancsolatát, vagy az egyházi parancsolatot. Ezeket hát kötelezően meg kell vallani. De hát, ha valaki rendszeresen jár gyónni, előfordul úgy, hogy például egy hónap alatt nem követett olyan súlyos dolgot, és ilyenkor lehet is ezeket a hétköznapi bűneinket megvallani. Másik dolog, hogy akkor is, amikor megvalljuk ezeket a hétköznapi bocsánatos bűneinket, az is mutatja kicsit azt, hogy mennyire érzékenyek vagyunk, mennyire tudunk, igyekszünk arra, hogy teljesítsük Jézus tanítását. Vannak is olyan alkalmak, ahogy ez a Pádi Szent Vince említette, hogy ember túl sokat beszél. És hát általában, ha sokat beszélünk, akkor már valahogyan elkerülünk a lényeget. És másik dolog, hogy beszélünk a dolgokról nem úgy, ahogy vannak. Néha így igyekszünk szépíteni, csökkenteni felelősségünket, mutatni magunkat jobb fényben. Azért ezekre a három dologra, hogy mondjuk annyi, amennyi kell, nem túl sokat, nem túl keveset, és hogy álljunk az igazságban. Az nagyon fontos a bűnbánat is, kiengeszteledés szentségében. És az az egyéni gyónás, egyéni bűneink megvallása, ahogy is írta Szent II. János Pál pápa, és azt ismételte is a katekizmus, hogy ez az egyetlen módszer, amikor tudunk megkapni a feloldozást. Vannak olyan rendkívüli esetek, mint életveszély. Hát például repülőgépen történik valami gond, és sok ember hát veszélybe kerül. Akkor van lehetőség olyan közös feloldozásra. De ha ember túléli azt a rendkívüli esetet, akkor tovább is marad az a kötelessége ezeket a bűnöket megvallani. És az utolsó cselekmény, a bűnbánat is kiengeszteledés szentségében, ami röviden még elmondjuk, az, hogy jön az elégtétel. Hát Jézus kiszabadította minket a bűneinktől. Saját áldozatával megváltott minket. Van még egy betelefonálónk. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Csak azért bátorkodtam telefonálni, mert ez velem történt, vagy kb. 25 éve. A mondani valóm az, hogy nagyon sötét volt az életem, egy vasárnap beborult minden, nincs tovább, stb. Na mondom, holnap majd a jó öreg lazarista atyával kibeszélem, mert ezt már nem bírom tovább. Közben bementem a vasárnap esti szentmisére, és a gyóntató, ahol én szoktam, mert ezt is úgy bárhol éltem, folyamatosan, ha lehetett, egy atyánál gyomtam, mivel úgy éreztem, hogy ez építkezés, segítség. Ott égett a zöld lámpa, Eszembe nem volt aznap, hogy én Szent Jónáshoz járulok. Bemegyek, bementem, mikor ülök a buszon, hogy menjek hazafele, döbbentem, vettem észre, hogy én vagyok a legboldogabb a világon. Mit akarok megbeszélni a jó öreg lazarista atyával? Nincs mit. Tehát ez volt a Szent Jónás. Fiatalkorom emléke meg az, hogy a jó öreg ferences apáca nagynéni mindig mondta, ha megbántanak, imádkozz érte. Hát fiatalon mondtam, hogy ez hülyeség, ez nem lehet. Azt mondja, próbáld csak ki. Nem kell jól érezd magad, mondja, üdvözlégy Máriát egy fohászt. Hát öreg fejjel vallom, hogy így van, mert az embernek megmarad a lelki nyugalma. Nem kell ahhoz, hogy rajongjak, de hogyha ki tudok mondani egy fohászt, hogy uram, segíts meg őt, ez számomra nagyon pozitív, és ezt mindenkinek merem ajánlani. Köszönöm
igen,
szépen.
Mert akkor már az jelenti, hogy már jót kívánunk annak az embernek, akiért imádkozunk.
Igen, igen.
És ez már mutatja, hogy tudunk megbocsátani.
Ellene, de amikor rájöttem erre a jó ízére, erre a hasznára, mai napig gyakorlom, mert annál boldogabb, annál nagyobb öröm nincs, ha az ember úgy fekszik le, úgy kell föl, hogy nem gyűlölök senkit. És őszintén nem gyűlölök senkit, meg szoktam mondani, legyen annyi önszereteted, hogy saját magadot nem arcangold.
Igen, köszönöm szépen.
Dicsertes.
Mindenekkel jámen. Annyi még röviden az elégtételről. Pályi Szent Vince azt mondta, hivatkozva Szent Ágostonra, hogy aki nem fogadja a penitenciát, nem fogadja el a bűnbocsánatot sem. Így tudunk valahogyan részt venni Jézus áldozatában, részt venni abban, amit ő megtette, értünk. Köszönöm a figyelmet, még kívánok jó felkészülés a nagyböjti Jónásra, és áldott húsvétot kívánok kedves hallgatónknak. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak lazarista atyákkal.